A MOL és partnerei megkezdték a gáztermelést Kazahsztánban. Az érintett gáz- és kondenzátummezőt 2008-ban fedezték fel. A gáztermelést alapos lehatárolási és tervezési fázist követően indíthatták el, mondta az Inforádiónak a MOL csoportszintű kutatástermelés operáció ügyvezető igazgatója. Homonnai Ádámot kérdeztem.
A 2000-es évek elején kezdte meg tevékenységét a MOL Kazahsztánban. Teljesen a nulláról kezdtük, kutatással indult, kutatási jogot szereztünk. Két partnercéggel, a helyi állami vállalattal, a Kazmunai Gázzal, és a kínai állami olajvállalattal, a Sinopec-kel. 2008-ban sikerült felfedezni ezt a gázmezőt, a Roskovszki mezőt, amiről most szó van. Ez alapvetően egy gázmező, ami jelentős mennyiségű könnyű olajat, úgynevezett kondenzátumot is tartalmaz. Ezután, a felfedezés után egy hosszú lehatárolási és mérnöki, tervezési, illetve engedélyezési folyamat kezdődött el, ami tulajdonképpen most jutott el arra a pontra, hogy elkezdhettük a tényleges gáztermelést a mezőn.
Mekkora ennek a mezőnek a kapacitása? Említette azt, hogy a gáz mellett olajat is találtak itt.
Igen, tehát gyakorlatilag jelenleg az első kúttal kezdtük meg a termelést, ez 300 ezer köbméter per gáz napi termelést jelent, illetve hozzátartozó kb. 1000 hordónyi kondenzátum. Ezt várhatóan gyorsan fel fog tudni futni a jövő év során, további 4 kút termelés beállítását tervezzük. Ezzel napi 1,5 millió köbméterre fog tudni felemelkedni a gáztermelés, majd további kutak termelés beállításával, ugyanis összesen 9 kutat már lefúrtunk a mezőben, illetve potenciálisan további kutak fúrásával, ez még tovább emelhető majd.
Nagyjából meddig, tehát a várakozások szerint körülbelül mekkora lesz a kitermelhető maximális gázmennyiség, van erre vonatkozóan számítás?
Ez az első fázis, összesen 9 kút termelése, ez 2,5 millió köbméter per nap gáztermelést jelenthet. Tehát ez 800 millió köbméter nagyságrendileg éves szinten.
Mennyiben járulhat ez hozzá ahhoz, hogy Magyarország önellátóbb legyen gáz ellátását tekintve? Van erre vonatkozóan becslés?
Ebben az első fázisban a gázt a helyi piacon fogják értékesíteni. Tehát nyilván ez egy nemzetközi partnerség, amiről beszélünk, illetve Kazahsztán jelentős távolságra van Magyarországtól. Nyilvánvalóan a következő fázisban, amikor növekszik majd a termelés, akkor keresni fogjuk annak a lehetőségét, hogy van-e módja annak, hogy Magyarországgal ez kapcsolatba hozható legyen.
Homonnai Ádámot, a MOL csoportszintű kutatástermelés operáció ügyvezető igazgatóját hallották. 2024. januárjától ismét meg kell szokni a 600 forint körüli üzemanyagárakat, mondta az Inforádiónak a holtankoljak.hu ügyvezetője. Bújdas Eszter emlékeztetett, az áremelkedés oka alapvetően az, hogy egy Európai Uniós szabályozás miatt 2024. januárjától jövedéki adóemelés lesz a hazai benzinre és gázolajra, a benzinnél valamivel több mint 152, a gázolajnál pedig 143 forint lesz literenként az adó mérték.
Az ártendencia a növekedés tekintve az sajnos már most az ünnepek között is látszik, hogy folytatódik, mert a Brent típusú olajára az most 80 dollár fölött van, így péntektől a benzin és a gázolaj esetében is emelést fogunk látni, 6 és 8 forinttal várhatóan emelkedni fog a kiskereskedelmi ár. A jövedéki adót tekintve pedig hát arra számítunk, hogy ez a kiskereskedelmi árakban is meg kell, hogy jelenjen, mert ez egy olyan mértékű emelés, ha csak a nettóját is nézem 30 forintba, hogy ezt a kiskereskedők az árésükből egyáltalán nem tudják lenyelni vagy finanszírozni, úgyhogy fel kell arra készülni, hogy újra 600 forint körüli átlagárakon fogunk tudni majd tankolni, nyilván lesznek olcsóbb kutak, ahol ötössel tud kezdődni a totemoszlopokon az ár, viszont ez csak azokon a benzinkutakon, ahol automata segítségével, személyzet nélkül saját saját magunknak tudunk tankolni, tehát az alacsonyabb rezsiköltségekkel ők ezt meg tudják oldani, hogy alacsonyabb áréssel is tudják működtetni a kutat. Nagyon jó előjelek voltak azzal kapcsolatban, hogy az olajára az tényleg egy ilyen 75 dolláros szintre be tud állni és stabilizálódni, de a közel-keleti régióban tapasztalható feszültségek miatt itt az olajára az újra emelkedésnek indult. Én azt gondolom, hogy komolyabb emelkedésre, tehát ilyen 100 dolláros olajárakra nem kell számítanunk, ami azt feltételezi, hogy a hazai üzemanyagárak is ilyen 600 forint környékén lehetnek majd plusz-minusz 10 forint, de azt gondolom, hogy a nemzetközi piacon is az látszik, hogy mondjuk a benzin tekintetében is azt a csúcsot, a keresletet tekintve azt elértük világszinten is, és egy kicsit már érezteti a hatását az elektromos autózás, mondjuk egy Kína és India esetében, ahol már inkább csökkenő tendenciát mutat a benzin motorral felszerelt autóknak az eladása, ami azt jelenti, hogy benzinből már világszinten sem kell növekedésre számítani, úgyhogy azért arra számítunk, hogyha a kínálatot nem szűkítik nagyon a tulajkitermelő országok, akkor is 80 dollár között lehetünk a következő évben olajára tekintve, és aztán attól függően, hogy a forint hogyan mocorog majd a dollár árfolyamához viszonyítva, az még megint hatással lehet a hazai üzemanyagárakra.
Említettük azt, hogy újra meg kell szokni a 600 forint körüli átlagárakat, de pontosan ebből mennyi lesz az adómérték január 1-től a benzinnél, illetve a gázolajnál literenként?
Hogyha az a jövedéki adót és az áfát is összevetjük, akkor mondhatjuk azt, hogy egy liter üzemanyagnak szinte több, mint a fele az adó formájában kerül kifizetésre a tankolók részéről, úgyhogy elég jelentős terhek emelik az üzemanyagok árát, hiszen 2 éve került bevezetésre ez az energia megtakarítási kötelezettség is például, ami a benzinkutakat terheli, és szintén plusz teherként jelentkezik a benzin és gázolaj árába, illetve az extra profit adó emelés is várhatóan a következő évben jelentősebben beépül majd a kiskereskedelmi árakba, mert azoknál a benzinkutaknál, ahol az 500 millió forintos árbevétel szintet elérik, illetve meghaladják, ott a 24-es évtől 20-szorosára emelték ezt az adóterhet, ami szintén egy elég jelentős emelkedés, és a literenkénti árakba kénytelenek lesznek a kutak ezt beépíteni.
Bújdos Esztert, a holtankoljak.hu ügyvezetőjét hallották. A 3 éve hibamentesen és biztonságosan működő azonnali fizetési rendszer új szolgáltatásainak bevezetésére új határidőt adott a Magyar Nemzeti Bank. A fizetési kérelem rendszerét 2024 tavaszán, a QR-kódos fizetés lehetőségét pedig várhatóan 2024 őszén fogják bevezetni, mondta az Inforádiónak az MNB pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója. Barta Lajossal beszélgettem.
Tavaly decemberben jelent meg az MNB rendelet, ami a fizetési kérelem általános, a teljes magyar bankoló lakosságot érintő és a QR-kódos fizetés szintén teljes magyar lakosságot érintő bevezetésével foglalkozott, és akkor úgy láttuk, hogy 2024. február 1-jére el lehet készülni ezzel a fejlesztéssel. Az MNB természetesen folyamatosan nyomon követi azt, hogy a szereplők, a piaci szereplők és a központi infrastruktúra hogyan halad ezzel a két fejlesztéssel, és ahogy mindenkivel konzultáltunk, azt láttuk, hogy még van egy kis időre szükség, egyrészt azért, hogy a fejlesztések azok a legmagasabb biztonsági elvárásoknak megfelelően menjenek végbe, másrészt pedig azért, hogy teljes körűen ki is lehessen tesztelni ezeket a fejlesztéseket. Úgyhogy ennek megfelelően született az a döntés, és jelent meg az MNB rendelet módosítása, ami azt mondja, hogy a fizetési kérelmek bevezetése április 1-jével fog megtörténni jövő évben. A QR-kódos fizetés, NFC-s fizetés, tehát az egyéb különböző benyújtási csatornákkal lebonyolított fizetések határideje pedig szeptember 1-je lesz. Azért van különbség a két határidő között, mert a fizetési kérelem az egy egyszerűbb fizetési megoldás, ugyanakkor a QR-kódos fizetés az egy bonyolultabb technológiai és folyamatot igénylő megoldás, és annak a megvalósítása az nagyobb erőfeszítéseket igényel, és mi mindenképpen azt akartuk, hogy csak úgy álljon minden magyar állampolgárnak egyszerre rendelkezésre ez a két fizetési lehetőség, hogyha erre tökéletesen felkészült az összes magyar pénzforgalmi szolgáltató.
Hogyha fizetési kérelemről vagy QR-kódos fizetésről beszélünk, akkor mit értünk ez alatt pontosan?
A fizetési kérelem az leginkább arra használható, hogyha nagy vállalatok, akik telekom cégek vagy közműszolgáltatók nagy mennyiségben például számlákat küldenek ki az ügyfeleknek, és ezt ezentúl szeretnék elektronikusan megtenni, és ehhez ráadásul egy elektronikus fizetési lehetőséget szeretnének biztosítani, akkor fogják tudni választani a fizetési kérelmet. Ennek annyi a jelentősége, hogy amikor megkapom a telekom szolgáltatómtól a számlát, akkor egy elektronikus üzenetet kapok, és ez a mobil applikációmban vagy az internetbankomban fel fog bukkanni, és jelezni fogja nekem, hogy elkövetkezett például ennek a számlának a kifizetési határideje, és én ezt egyszerűen jóvá fogom tudni hagyni, és ha jóvá hagyom, akkor elindul egy átutalás az én számlámról, és automatikusan kifizetem a számlát. A QR-kódos fizetésnél más egy kicsit a folyamat, ott egy QR-kód fog megjelenni majd, méghozzá egy olyan QR-kód, amit mi szabványosítottunk, és az MNB rendeletben pontosan leírtuk, hogy hogyan kell egy ilyen QR-kódot létrehozni, és ráadásul biztonsági szempontból be is csomagoljuk ezt a QR-kódot, hitelesítés fog történni, hogy ne lehessen még véletlenül sem feltörni ennek a QR-kódnak a tartalmát, és azt fogják majd tapasztalni az ügyfelek, amikor ez jövő év szeptembertől mindenkinek elérhetővé válik, hogy akár egy boltban, amikor bemegyünk, vagy az online vásárlásaink során pénztárgép vagy a bankkártya elfogadó terminálon, vagy a monitorunkon egy QR-kód fog megjelenni akkor, amikor fizetni szeretnénk, és a bankunk által adott mobil alkalmazásban pedig le fogjuk tudni olvasni ezt a QR-kódot, és amikor leolvassuk, ez a QR-kód tartalmazni fogja annak a fizetésnek az összes szükséges információját. Tehát benne lesz az, hogy most éppen melyik boltban fogunk fizetni, mennyit fogunk fizetni, tartalmazni fogja ennek a boltnak a számlaszámát, és egyből egy átutalást fog generálni a mi mobil alkalmazásunk, ha éppen fizikailag vagyunk jelen, vagy a netbankunk akkor, amikor interneten vásárolunk, és ezzel ki fogjuk tudni fizetni egy átutalással azt, amit meg szeretnénk vásárolni. És akkor így fog végbe menni a fizetési folyamat.
Ugye az azonnali fizetési rendszer Magyarországon minden pénzforgalmi szereplőnek kötelező jelleggel 2020 márciusában indult el. Azóta hány átutalás teljesült ebben a rendszerben?
Büszkén mondhatom, hogy nagyon sikeres volt az azonnali fizetésnek a bevezetése Magyarországon. A nemzetközi statisztikáink is azt mutatják, hogy több rendszert is figyelembe véve leggyorsabban Magyarországon érte el legmagasabb arányt az azonnali fizetéseknek az aránya az összes átutaláson belül, és ez pont annak köszönhető, amit ön is említett, hogy nálunk ez kötelező jellegű volt, tehát minden egyes pénzforgalmi szolgáltató nyújtja ezt a magyar banki ügyfeleknek. Ez az egyik, ami büszkeséggel tölt el bennünket. A másik az pedig a számok is ezt mutatják. Ugye ez alatt a közel 3,5 év alatt 640 millió azonnali fizetés teljesült Magyarországon, ami egy nagyon nagy szám, ha belegondolunk, ez tulajdonképpen havi 15 millió tranzakciót jelent, tehát napi 500 000 tranzakcióról beszélünk. Ezen belül nagyon érdekes információ talán, hogy a tranzakcióknak a 96%-a az 2 másodpercen belül teljesül, annak ellenére, hogy a jogszabály egyébként, amit annak idején mi kiadtunk, az 5 másodpercet tesz lehetővé. Tehát nagy része maximum 2 másodperc alatt végbe megy. És még egy érdekes információ, hogy látszik az, hogy az emberek megszerették azt, hogy ez egy olyan rendszer, ami éjjel-nappal működik, hétvégén, ünnepnapokon mindig elérhető, ugyanis a legfrissebb adataink azt mutatják, hogy ma már az összes tranzakciónak a 43%-át azt nem abban az üzemidőben kezdeményezik, ami a normál banki nyitvatartás, tehát nem mondjuk reggel 8 és este 6 között, hanem pont az ezen kívüli időszakban, tehát este vagy hétvégén, tehát kihasználják az emberek azt a lehetőséget, amit ez az új technológia hozott.
Bartalajost, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatóját hallották. 2024. január 1-től lépnek hatályba azok a jogszabályi rendelkezések, amelyek meghatározzák majd a különféle üdítők és szeszes italok csomagolásának kötelező visszaváltását az üzletekben. Januártól június 30-áig azonban egyelőre egy átmeneti időszak lesz érvényben, hogy a gyártók is fel tudjanak készülni, vagyis el tudják látni a szükséges jelölésekkel ezeket az egyszer használatos, úgynevezett egyutas palackokat, mondta az Inforádiónak az Országos Kereskedelmi Szövetség korábbi főtitkára. Vámos Györggyel beszélgettem.
Van egy átmeneti időszak is, június végéig. Erre azért van szükség, hogy a gyártók fel tudjanak készülni, és át tudjanak állni az új rendszerre. Nyilván a felkészülés már sokkal korábban elkezdődött. Az üzletekben visszaváltó automaták lesznek, ezeknek a telepítése már megkezdődött, és valószínű, hogy át is húzódik a jövő évre, tehát az átmeneti időszakra ezért is szükség lesz, hiszen itt is megvannak azok a szűkös kapacitások, amelyek szükségesítették az átmeneti időszak meghatározását. A lényeg az, hogy a vásárlók fokozatosan fognak szembesülni, találkozni ezzel a rendszerrel. Előfordulhat, hogy ugyanabból az italféleségből, itt szeszes italokról, üdítőitalokról van szó, egyszerre kettőt fog látni a polcon. Az egyiken ott lesz már a címke, hogy visszaváltható, és ott lesz az is, hogy 50 forint a visszaváltási díj. Ugyanakkor a kereskedő még tarthat olyan italféleséget is a boltban, amelyen a régi csomag van rajta. Nagyon fontos szabály, hogy visszaváltási díjat csak olyan italcsomagolás után lehet felszámítani a boltban, amelyen rajta van, hogy az később visszaváltható, és visszavinni is csak olyat lehet a boltban, ami rajta van, hogy visszaváltható.
Mit kell tennie a vásárlóknak az olyan italos palackkal, amelyiket január 1-e után veszi, de még nincs rajta az a vonalkód, vagy az a jelölés, ami alapján ez az automatába visszaváltható lesz. Ezt hova kell vinnie továbbra is a szelektív hulladékgyűjtő pontra?
Az üzletek arra a rendszerre állnak át, hogy visszaváltó automatákon keresztül váltsanak vissza egyszer használatos palackokat, de csak olyat, amely az új rendszernek megfelel, rajtunk van a visszaváltási díj összeg és a kötelező logó. Az automata egyébként ellenőrzi, hogy megfelel-e a palack az előírásoknak, és azt is ellenőrzi, hogy épp-e a palack. Nagyon vigyázunk arra, hogy például a műanyag palackokat nem szabad most már összelapítani, akkor a gép nem ismeri föl. Tehát kizárólag olyan palackot lehet visszavinni az üzletbe, amely az előírásoknak és a megfelelő tájékoztatásnak, feliratnak, logónak, ezzel kapcsolatos követelményeknek megfelel. Ami nem felel meg, azt a hagyományos módon tudjuk valamilyen módon egy hulladékgyűjtőbe, szelektív hulladékgyűjtőbe elhelyezni.
Hogyha bedobjuk azt a palackot, amin rajta van a kód a visszaváltó automatába, akkor hogyan kapjuk azt az 50 forintot majd vissza, ami ugye a visszaváltási díj?
Az automaták egy levásárolható, beváltható utalványt adnak a vásárlónak, tehát ott még nem fog pénzt kapni. A legkézenfekvőbb, ha ezt abban a boltban le is vásárolja, ugyanakkor megteheti, hogy a pénztárban kéri ennek a vásárlási kuponnak az ellenértékét, az 50 forintot. Később egyébként még arra is lesz lehetőség egy applikáción keresztül, hogy ezt az 50 forintot a bankszámlájára utalják, de hát ez még csak egy későbbi lépés lesz. Nagyon fontos, hogy ma is léteznek úgynevezett betétdíjas termékek, ezek úgynevezett többutas palackok, amelyeket az üzletek ugyancsak visszagyűjtenek ma is, vissza fognak gyűjteni a jövőben is, mert a gyártó ezeket újra tölti. Ezek ennek a kötelező visszaváltási rendszernek nem részei, tehát ezeket, ha valaki ilyet vásárol, továbbra is visszaviheti a boltba, de nem az automatába kell bedobnia, hanem az eddig kialakult gyakorlatnak megfelelően kell átadnia.
Ön hogy látja, hogy mennyire felkészültek a gyártók, tehát mire lehet számítani pár nap múlva, január 1-ét követően, hogy körülbelül a boltok polcain hány százalékban lesznek már ezek a termékek a szükséges kóddal megjelölve?
Január 2-án még egy darabot sem fogunk látni ezekből a polcokon. Fokozatosan fognak megjelenni, amennyire a gyártói kapacitások ezt engedik. a régi termékeket kifuttatják a kereskedők. Ez az átmeneti időszak arra vonatkozik, hogy ekkora gyártó még szállíthat ugyan régi csomagolású terméket, de szállítania kell majd fokozatosan az újakat is, és június 30-át követően már nem adható át a kereskedőknek gyártó vagy importőr részéről olyan termék, amelyen nincs rajta, hogy visszaváltható, nincs rajta a visszaváltási díj címkéje, és nincs rajta a kötelező logó.
Vámos Györgyöt, az Országos Kereskedelmi Szövetség korábbi főtitkárát hallották. Bár a fogyasztói szokások változnak, még mindig a virsli az egyik legkedveltebb étel szilveszterkor. Ebből a húskészítményből az egész éves mennyiség közel negyede az év utolsó hónapjában és ezen belül is utolsó hetében fogy el, mondta az Inforádiónak a Magyar Húsiparosok Szövetségének ügyvezető titkára. Most is Martinát kérdeztem.
Az előző évi éves virsli forgalom az megközelítőleg 32 ezer tonna volt, és azt lehet mondani, hogy ebben az decemberi időszakban 20-25%-kal több virsli fogy, mint az év másik részében, tehát olyan körülbelül az egyötödét, egyhatodát ilyenkor eszük meg az éves virsli fogyasztásunknak.
Ugye nagyon sok húskészítmény megtalálható a boltokban, ami hasonlít a virslire, viszont a Magyar Élelmiszerkönyv az szigorúan szabályozza, hogy pontosan mi minősül, mi számít virslinek, milyen előírásoknak kell megfelelni ennek a húskészítménynek.
Arra kell figyelnünk, hogy ha a virsli szó nem szerepel a csomagolás, hanem mondjuk olyat találunk, hogy frankfurti, vagy bécsi roppanós, vagy rengeteg fantázia névvel találkozhatunk a boltok polcain, akkor ez elsősorban azt szokta jelenteni, hogy a hústartalom nem az előírt. Ez azt jelenti egészen pontosan, hogy a késztermékre vonatkoztatva nincs meg legalább 51% a hústartalom, vagy 10%-nál több a mechanikailag lefejtett hús a termékben. Tehát, hogyha jó mennyiségű terméket szeretnénk vásárolni a szilveszteri asztalra, akkor az első, ami fontos, az a megnevezés. Utána, hogyha megfordítjuk a csomagolást és elolvassuk az összetevőket, akkor pedig az a szerencsés, hogy minél kevesebb legyen az összetevő, annál jobb minőségű lesz a termék.
A magyarok általában milyen virslit választanak a szilveszteri időszakra? Megelégednek az olcsóbb, a kevésbé jó minőségű készítménnyel, vagy ilyenkor adnak arra, hogy jó minőségű, magas hústartalmú virslit vegyenek?
Az infláció hatására azért látjuk eltolódni a keresletet az olcsó vagy a kevésbé jó minőségű termékek felé. Reménykedünk abban, hogy a szilveszteri asztalra jó minőségű termék fog kerülni. Ez nyilván azért egy magasabb árkategóriát is jelent. Azért még mindig megfigyelhető az, hogy több sertés virsli fogy, mint baromfi.
Most is Martinát, a Hús Szövetség ügyvezető titkárát hallották.